Kinek a felelőssége? Az egyén felelőssége az egyén, tehát akkor személyesítem. Az én felelősségem micsoda? Másokért lenni, magammal kezdjem a felelősség kérdését, vagy mások felé forduljak? Egyszerű ez a kérdés?
Nem egyszerű, bár a kulcs egyszerű lenne hozzá. Egy kicsit az az érzésem, hogy a modern korban túl bonyolítottuk ezt a kérdéskört, és inkább talán a mi időnkben az zajlik, hogy próbáljuk ezt valahogy szétosztani, szétteríteni. Rétegei vagy dimenziói azonban jól láthatók. Egyrészt elvileg mindenki felelős mindenkiért, mindenki felelős a környezetéért, a rábízott emberekért, feltétlenül azokért is, akikkel soha életében nem fog találkozni, vagy nem is tud róluk. Ez talán a mai világban mindenki számára nyilvánvaló, hogy olyan ez a glóbusz, mint a pókháló, bármelyik sarkát mozgatjuk, meg az egészet áthatja, összefügg minden mindennel. De természetesen vannak élethivatások, ahol különös felelősségek jelennek meg, tehát más a felelőssége a szülőnek, más a felelőssége a gyermeknek, más a felelőssége a tanárnak, más a felelőssége a politikusnak, más a felelőssége a rendőrnek, az üzletembernek. Ezeket a hivatásokat saját belső törvényszerűségek határozzák meg, és ott abban jelenik meg a felelősség, hogy ezen törvényszerűségek szerint kell eljárni, élni, gondolkodni. A nagy kérdés természetesen az, hogy hogy jelenik meg ez abban a vonzatban, hogy végül is Isten által megszólítottak vagyunk, és az életünk az nem más, mint az Isten megszólítására adott vagy elmulasztott felelet. És ha adunk feleletet Isten megkeresésére, meghívására, akkor az következetes felelet, megfelelő felelet, következményeibe kifuttatott felelet, vagy csak valami jelzés, ami aztán elsikkad. Nos hát, ez a keresztényi felelősség.
A barátaimmal mostanában sokat beszélgetünk erről. Mindannyian az én baráti körömben szinte felnőttként ért minket a rendszerváltozás, közben majd 20 év eltelt. Tehát van idő, amikor felmentést adhatunk magunknak a fiatalságunk okán. És egyre többször kerül elő ez, azt gondolom, nem csak az én baráti körömben, hogy felelősek vagyunk mi, gondolkodó emberek, azért, ami most van.
Ez így van. Természetesen felelősek azok is, akik a rendszerváltás előtt lettek, felnőttek, vagy már talán éppen idősödő fejjel élték ezt meg. Azért szoktuk a rendszerváltást előhozni, két okból lehet előhozni. Egyrészt sajnos leggyakrabban azért, hogy mentegessük magunkat azzal, ami úgymond előtte történt. Még ma is hallom sokszor azt, hogy az elmúlt 40 évben sokszor hivatkozunk erre, pedig hát közben még 20 év eltelt. Másrészt azért, és talán ez a jobb, hogy a rendszerváltás szóval jelezzük azt, hogy valami azért mégis megváltozott. Valamilyen tólig, ha nem is totális, de tólig szabadságot kaptunk. Vannak rettenetes, vagy kellemetlen, csúnya, vagy nem szép dolgok, amik már nem történnek. És én mindig arra buzdítok mindenkit, hogy ha semmi másért, csak ezért egy kicsit legyen hálás az Úristennek. Mégsem vagyunk a Szovjetunió szatellitállama, mégsem áll a másik az országban több tízezer idegen katona, mégsem kell a hivatalba sorban egy ötablakos útlevélér, amivel el lehetett menni a szomszédos országokba. Mégis a gyerekeink bírják azt a reményt, hogy világlátott ember lesz belőlük. Ezt minden rettenetes nehézséggel együtt mondom, ami most ebben az országban van. De mégis egy kis hála, vagy nagy hála az Úristen felé, mert hogy a jónak az igazi gyökere az én meggyőződésem szerint az a hálában van, a hálából sarjad föl az igazi jó, A hála tudja az embert igazán motiválni arra, hogy tegye azt, amit egyébként rettenetes és átkos kötelezettségnek tart, pedig valójában jó dolog. Ha láttunk hálás embert, ha átéltük, hogy milyen leleményes, milyen találékony a hálás ember, hogy ezt kifejezze, érvényre juttassa, most hát ha valamit, ezt hiányolom a leginkább a mi országunkban, ha lehet ezt a kifejezést használni, hála inflációban élünk, és teljesen elkopott ennek az értéke, valahogy vissza kéne találni abba a szemléletbe, hogy Istentől kaptuk a szabadságot, Istentől kaptuk a lehetőséget, Isten hozta meg számunkra mindezt, és akkor annak a sok nehéznek, ami itt van és körülvesz bennünket, egy kicsit derültebb és reménykedőbb szívet tudnánk neki gyűrközni.
Most néhány gondolatot kiragadok szubjektíven, ami engem megragadott, akár még lehet, hogy nem is abban a logikai sorban, ahogyan ön elmondta. Például az, hogy ezen mindig elgondolkodom, hogy imádkozzunk a feljebb valóinkért.
Igen, imádkozzunk, mert erre bibliai parancsunk van, mert hogy Istennek van beavatkozó ereje a történelembe, a politikába, sőt, mi több, a politikusok szívébe és lelkébe is, és ha történetesen úgy ítéljük meg, hogy országunk némelyik vezetője nem hívő, ateista, istentelen, akkor meg még külön azért is lehet imádkozni, hogy térjenek meg, nem tilos ez. Ez egyébként a keresztény embert hihetetlen mértékben föl is szabadítja, mert hogy kivisz az imádság, kivisz bennünket abból az összegubancolt térből, ahol érvek és ellenérvek, adok és kapok, hangzatos szólamok és demagógiák és állítások és ellenállítások vannak, aki imádkozik, a mindenhatóval beszélget, és ott nem lehet mellé beszélni, ott az Úristennek az igazat kell mondani, és ha igazán akarjuk ennek az országnak a javát, akkor természetesen kérjük, hogy Isten adjon nekünk jó vezetőket, de ha most történetesen nem igazán jók a mi vezetőink, akkor meg térítse őket észhez, indítsa őket kötörületre, adjon nekik bölcsességet, végül is ők Isten világkormányzásának az eszközei, szabad ezt kérnünk.
A becsületességről is hallhattunk az előadásában. Azt gondolom, nagyon nagy adósságaink vannak itt ma Magyarországon, már nem akarom teljesen feketére festeni a dolgot, de a kérdésem valójában arra vonatkozik, hogy ha magunk körül ilyet tapasztalunk, tegyük fel, hogy mi becsületesen élünk, bár hát ez biztosan nem mindig fehér és fekete, akkor mi dolgunk van ezzel keresztény emberként?
Ez nehéz bármit mondani, hiszen ezek mindig konkrét helyzetekben jelennek meg, vagyis egy elvi választ konkrét helyzet ismerete nélkül is eleve nehéz megfogalmazni. Ezért inkább másfelől közelítem meg. Az eléggé jól látható, hogy a becsületességre törekvő ember rövid távon vesztesnek látszik, lúzereknek szokták, mai nyelven ugye ők a lúzerek. Azonban minden azt igazolja, és ez így lesz, ez egy megmásítatlan törvény, hogy hosszú távon csak a tisztességnek van értelme, csak ez ér, meg több okból is. Egyrészt nem jó dolog rabló barlangban élni, és nem olyan nagy baj, hogyha a becsületes szagú embert a rablók kidobják maguk közül. Ez már önmagában egy jó fejlemény lehet. Másrészt a becsületre törekvő ember meg tudja őrizni a saját belső méltóságát. És ez egy hihetetlenül nagy ajándék. Harmadsoron pedig éppen talán az utána következő nemzedékek miatt mondom és kérlelem az embereket arra, hogy ne rontsuk meg őket. Ha már úgyis romlandó, esendő, bűnös természetet örököltünk Ádám és Éva óta, de a kelleténél jobban ne rontsuk meg az utána következő nemzedékeket, ne hagyjuk, hogy beletörődjenek, hozzátörődjenek a tisztességtelenségnek, a csikicsukinak, a csalásnak, a korrupciónak, a világához, mert akkor a saját jövőnket éltük fel. Ennek egyik legborzasztóbb példája, amikor egy asszony a saját édesapját eladja rabszolgának. Én a kettő között egyenes összefüggést látok.